Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A tegnapi napon 14. Leó pápa jóváhagyta 9 boldog kanonizálását és kijelölte a szenti avatási szertartások időpontját. A konzisztóriumon a Szent Atya bejelentette, hogy boldog Pier Giorgio Frassatit és boldog Carlo Acutist szeptember 7-én együtt avatják szenté. A két fiatalember különböző korban és eltérő életet élt, ám egyesíti őket Krisztus iránti szeretetük és az a képességük, hogy ezt a szeretetet megosszák másokkal, mindazokkal, akiknek megérintik az életét valamilyen módon. A pápa szeptember 6-ára, szombat 11 órára tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának időpontját. Ez a hír nem csak a Veszprémi Főegyházmegye, hanem az egész magyar katolikus közösség számára hatalmas ajándék, mondta Udvardi György veszprémi érsek. A lelki készületet most tovább folytatjuk, még nagyobb reménnyel és örömmel, tette hozzá az érsek. Tanévzáró tedeumot tartottak az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógusai, diákjai számára az Egri Bazilikában. Lóci Tamás, az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke rámutatott, hogy a Magyar Állam segítségével 7 óvodával bővült az egyházi intézmények száma, így már 57 köznevelési és szakképző intézmény tartozik a Főegyházmegye fenntartásába. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek celebrálta. Homíliájában nem csak a diákokhoz, de a pedagógusokhoz is szólt. Mint fogalmazott, a pedagógusok nem csak szavaikkal, hanem életük példájával is nevelnek. A katolikus identitás lényege, hogy ne csak szavaink, hanem tetteink is tükrözzék, hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Az ünnepségen az érsek oklevéllel és könyvjutalomban részesítette a tanévben, tanulmányi vagy sporteredményével, példamutató magatartásával vagy közösségi szolgálatban kiemelkedő teljesítményt nyújtó közel 240 diákot. A 2024-2025-ös tanév lezárását követően a főpásztor kihirdette a következő tanév mottóját, mely így hangzik: legyetek a remény zarándokai. A jobb minőségű egészségügyi ellátás kulcsa a lakóhely közeli alapellátás, hangsúlyozta a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára Balaton-Almádiban a Házi Orvosok Online Szervezete 5. országos és első alapellátási konferenciáján és továbbképző tanfolyamán. Takács Péter emlékeztetett arra, 2022-ben, amikor a Belügyminisztérium átvette az egészségügy irányítását, azt a célt tűzték ki, hogy mindenki jobb alapellátáshoz juthasson hozzá, mert a házi orvos egy olyan potenciál, amit eddig az egészségügyi ellátórendszer nem használt ki megfelelőképpen. Jelezte, hogy másfél éves intenzív munka után most arra összeállt egy rendeletcsomag, amely nagyon komoly kompetencia bővítést irányoz elő a házi orvosoknak. A bölcsöde a nemzet jövőjének szimbóluma, a jövőt szolgálja, jelentette ki a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Ecseren, a helyi Napsugár Baptista bölcsöde átadási ünnepségén. Latorcai Csaba a 28 férőhelyes létesítmény jelentőségét méltatva felidézte, a kormány 2010-ben döntött arról, hogy növeli, sőt meghatványozza Magyarországon a bölcsödék számát. Az akkor 35 ezer bölcsödei férőhelyet mára sikerült megduplázni, tette hozzá. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a meteorológia. Vasárnap figyelmeztetési kritériumot meghaladó, nagyon erős UVB sugárzás várható az ország összes régiójában, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT a távirati irodával. A közlemény szerint az ország régióiban az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket, Nyugat- és Dél-Dunántúlon, valamint Észak-Magyarországon elérheti a 7,7-es értéket. A meteorológia azt javasolja, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Mindenképpen javasolják a vállattakaró póló, a szalmakalap, illetve a fényvédőkrémek használatát. Most az időjárásról. Döntően száraz időre számíthatunk, felhők nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 9 és 14 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónknak, dicsértessék a Jézus Krisztus, ma még mindig 2025. június 14-e van, szombat. A zenei szerkesztő továbbra is Túri Sarolta. A technikai pultnál azonban időközben Somogyi Mártont Tompos Péter váltotta fel. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk követ. És ebben folytatjuk Alexandre Dumas, a Három testőr című regényének felolvasását. Utána megismételjük a szerzetesek fél óráját múlt vasárnapról. 9 órakor hírekkel jelentkezünk, és az óra első felét a Krisztus kereszt az erdőn, a második felét pedig a Kérem a következőt című műsorunk ismétlésével töltjük ki. Ugyanebben az időpontban Tokai vételkörzetünkben, tehát 21 órától Téka című műsorunk következik, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson kulturális összeállítással jelentkezünk. 22 órakor híreket mondunk, és azt követően megismételjük az Egymás közt című műsorunk keddi adását. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adását sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak, a Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot, ezek a ma esti műsorok. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd, addig is mindannyiuknak szép estét és további jó rádiózást kívánok!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, most Alexandre Dumas, a Három testőr című írásának 14. részét hallják, a felolvasó Varga Tamás.
Alexandre Dumas, a Három testőr.
Bonászi le sem hunyt a szemét, nem mintha tűrhetetlen lett volna az árka, hanem ébren tartotta az izgalom. Ott gunnyasztott a pricsen egész éjszaka, és bármi ezt hallott, megremegett. Amint az első napsugár szobájába szűrődött, úgy érezte, gyászos fényben virad rá a hajnal. Hirtelen meghallotta, hogy megcsikordul a zár, és iszonyadva felugrott. Azt hitte, most jönnek érte, hogy vérpadra vigyék, és amikor meglátta, hogy a hóhér helyett mindössze csupán a tegnapi biztos és az írnok jön érte, kis híján a nyakukba ugrott trömében. Tegnap este óta az ügye, jó ember, tovább bonyolódott, szólt hozzá a biztos. És nagyon ajánlom, mondjon el mindent őszintén, mert csupán akkor menekülhet a bíboros úr haragjától, ha megbánja bűneit. De hisz elmondok én mindent, csak kérdezzenek, kiáltott fel Bonacieux. Legalábbis mindazt, amit tudok. Kérdezzenek, hát kérdezzenek. Először is, hol van a felesége? Én hiszen mondtam már, hogy elrabolták. Igen, ám csak, hogy tegnap délután 5 órakor megszökött, és erről magad tehet. Megszökött? Kiáltott fel Bonacieux. Ó, a nyomorult, uraim, ha megszökött, esküszöm, nem az én hibám. Akkor mit keresett szomszédjánál, D'Artagnan úrnál, kedves Bonacieux? Miről társalgott egész nap olyan hosszasan vele? Ó, igen, biztos úr, ez csak ugyanigaz, és bevallom, hibás vagyok. Fenn voltam D'Artagnan úrnál. Mi célból látogatta meg? Arra kértem, legyen segítségemre, hogy megtaláljam a feleségemet. Úgy gondoltam, jogom van utána járni, de amint látom, tévedtem, és nagyon kérem, ne haragudjanak. És D'Artagnan úr mit felelt? D'Artagnan úr megígérte, hogy segít, de hamarosan bebizonyult, hogy nem tartotta meg szavát.
Ne vezesse félre az igazságszolgáltatást. D'Artagnan úr összeszűrte magával a levet, és ennek következtében szétkergette a rendbiztosokat, akik letartóztatták a feleségét, azután pedig elbújtatta ismeretlen helyen. D'Artagnanra volt el a feleségem, de uram, miket beszél?
Szerencsére D'Artagnan urat kézre kerítettük, és most szembesítjük kettőiket.
Hála Istennek, igazán örülök, kiáltott fel Bonacieux. Alig várom, hogy ismerős arcot lássak.
Vezessék be D'Artagnan urat, szólt a két őrhöz a biztos.
D'Artagnan úr, fordult Athoshoz a biztos, nyilatkozzék, mi történt uraságod és az itt álló úr között.
De hisz ez nem D'Artagnan úr, kiáltott Bonacieux. Miért hozták ide?
Micsoda, nem D'Artagnan úr, kiáltott fel a biztos.
Soha sem is volt, válaszolt Bonacieux.
Hát akkor hogy hívják az urat, kérdezte a biztos.
Honnan tudja, nem ismerem.
Tessék, nem ismeri.
Nem én.
Sose látta.
Látni láttam, de nem tudom, hogy hívják.
Szabad a nevét? Kérdezte a biztos.
Athos, válaszolta a testőr.
De hisz ez egy hegyneve, embert nem hívnak így, tört ki szegény vallató, mert már azt sem tudta, hol áll a feje.
Ez a nevem, ismételte Athos nyugodtan.
Hiszen azt mondta, hogy D'Artagnannak hívják.
Én.
Igen, maga.
Azaz, hogy megkérdezték tőlem uraságot, D'Artagnan úr.
Én meg azt feleltem, azt hiszik.
A gárdisták azt felelték, hogy biztosan az vagyok. Nem akartam velük feleselni. Különben ember vagyok, én is tévedhetek.
Uram, uraságod a törvény méltóságába gázol.
Eszembe sincs, szólt Athos nyugodtan.
Uraságod, D'Artagnan úr.
Látja, megint uraságot mondja, nem én.
De biztos úr, robbant ki most már Bonacieux is. Higgy el, ha mondom, hogy minden kétkedés fölösleges. D'Artagnan úr nálam lakik. Következésképp jól lehet egy fillérházbért sem fizet, sőt éppen ezért én igazán jól ismerem. D'Artagnan úr fiatal ember, 19-20 éves, ha lehet. Az úr pedig legalább 30. D'Artagnan úr gárdista, Dezessart úr századában. Az úr pedig Trévély úr testőreihez tartozik. Nézze csak meg, kérem, biztos úr, az uniformisát.
Mi az angyalát, dünnyögött a biztos. Igaza van.
E pillanatban kivágodott az ajtó. A Basti egyik kapuőre egy küldöncöt vezetett be, és az levelet adott át a biztosnak.
Átkozott nőszemély, kiáltott fel a biztos.
Tessék, mit mond? Kiről beszél? Remélem nem a feleségemről.
De mennyire, hogy róla. Szép kis ügy ez a magáé, mondhatom.
El a mindenit, fakadt ki a rőfös neki vadulva. Legyen szíves, árulj el, uram. Mit árthat a feleségem az ügynek azzal, amit a közben tesz, amíg én a börtönben vagyok?
Mert mindaz, amit tesz, a kettőjük előre kigondolt pakoli tervéhez igazodik.
Esküszöm, biztos úr, hogy minden szavad tévedés. Az égvilágon semmit sem tudok arról, mit tesz a feleségem. Nincs is hozzá semmi közöm. És ha ostobaságot csinál, megtagadom, meghazudtam, kiátkozom.
Kérem, szólt a biztoshoz Athos, ha tovább nincs rám szüksége, vitessen innén valahová. Bonacieux urat már unom.
Kísérjék vissza az árkába a foglyokat, szólt a biztos, és egyszerre intett Athos és Bonacieux felé. Őrizzék őket szigorúan, igen, szigorúan.
Megjegyzem, szólt Athos a maga szokásos nyugodt hangján, hogyha a D'Artagnan úrral van dolguk, nem nagyon értem, miért kell őt helyettesítenem.
Teljesítsék a parancsot, kiáltott fel a biztos, és egy szót sem az egészről, megértették?
Athos vállat vont és követte az őröket. Bonacieux úr meg oly keservesen óbégatott, hogy a kősziklát is meglágyíthatta volna.
A rőfőst ugyanabba az árkába vitték, ahol az éjszakát töltötte. Ott hagyták egész napon át. Bonacieux egész nap zokogott. Nem hiába volt rőfős, maga is megmondta, hogy nem kenyere akart forgatás. Este 9 óra tájt, már éppen rászánja magát, hogy lefekszik, amikor lépteket hallott a folyosón. A léptek mind közelebb jöttek az árkához, az ajtó feltárult, és őrök léptek be rajta. Egy őrmester volt két őr kíséretében.
Kövessen, szólt Bonacieux-höz.
Kövessen, kiáltott fel Bonacieux. Kövessen ilyen késő éjszaka, az Isten szerelmére, hová kövessem?
Hová parancsol?
Micsoda felelet? Más feleletet nem adhatunk.
Ha Isten, Isten, nem sopánkodott a szegény rőfős, most már igazán befellegzett.
Gépiesen tiltakozás nélkül követte az őröket. Ismét végig haladta már ismert folyosón, áthaladt egy udvaron, majd egy másik laktanya épület előtt ment végig, aztán az első udvar kapujában egy kocsit pillantott meg, körülötte négy őr lóháton. Felparancsolták a kocsiba, az őrmester melléje ült, kulcsra zárták az ajtót, és mindketten a gördülő börtön fogjai lettek. A kocsi lassan, mint a temetésre menne, megindult. A lelakatolt rácson keresztül a fogoly csupán a házfalakat és a kövezetet láthatta, de vérbeli Párizsi lévén minden utcát megismert a sarok köveiről, a széktáblákról, a lámpavasakról. Amint Szentpólhoz értek, idehozzák a Bastille-ból kivégzésre a halálra ítélteket, ájulás környékezte, kétszer keresztet vetett, azt hitte, itt áll meg velük a kocsi. A kocsi azonban tovább haladt. Amint tovább jutottak, még nagyobb rémület lett úr rá rajta. A Szent János temető mellett haladtak el, ide temetik a politikai bűnösöket. Mégis nyugalmat merített valamiből. Akit eltemetnek, annak rendszerint először lenyisszantják a fejét. Az ő feje pedig most is a helyén van. Mégis, amikor meglátta, hogy a kocsi a Gréf tér felé kanyarodik, amikor megpillantotta a városháza csúcsos tornyait, és kocsijuk a boltív sor aláért, azt hitte, vége mindennek. Meg akart gyónni az őrmesternek, és amikor a szóba sem állt vele, oly keserves iránkozásba tört ki, hogy az őrmester megfenyegette, betömi a száját, hogy továbbra is azon mesterkedi, hogy megsüketítse. Erre a fenyegetésre Bonászi ő kisé megnyugodott. Ha ki akarnák végezni a Gréf téren, nem volna érdemes betümetni a száját, hiszen néhány lépés csupán is már is odaérnek a kivégzések színterére. És íme, a kocsi megállás nélkül koszogott át a borzalmas téren. Most már csak egy félelme volt Bonacieux-nek, a Croix du Trahoir. Csak ugyan épp arra fordult a kocsi. Igen, semmi kétség. A Croix du Trahoir következik. Itt végzik ki a harmadrendű bűnözőket. Bonacieux nagy zolt tehát, amikor azt hitte, hogy kiérdemelte a Szentpólt vagy a Gréf teret. A Croix du Trahoiron fejeződik be útja és földi pályafutása. Látni még nem láthatta a baljós keresztet, de szinte az volt az érzése, mintha az magától jönne elébe. Amikor 15-20 lépésnyire megközelítették, zsivajt hallott, és a kocsi megállt. Ez már több volt a soknál. Szegény Bonacieux-t annyira összetörték az átélt sorozatos megrázkodtatások, hogy halkan felnyögött, ilyen a haldoklók végső sóhaja, és elvesztette eszméletét. A csődület nem akasztásra várt, hanem egy akasztott körül bámészkodott. A kocsi is csak egy pillanatra állt meg, majd tovább haladt, áttört a tömegen, folytatta útját, végigment a Saint-Honoré utcán, befordult a Jófiúk utcájába, és megállt egy alacsony kapu előtt. A kapu kinyílt. Két őr vette ölébe Bonacieux-t, akit az őrmester támogatott. Talpra állították, végig taszigálták a kapu bejáron, felcipelték egy lépcsőn, és egy előszobában letették. A rőfös gépies mozdulatokkal engedelmeskedett. Úgy mozgott, mint az alvajáró, kötfátyolon át látta a tárgyakat, füle hangokat hallott, de nem fogta fel értelmüket. Ki is végezhették volna, egy mozdulatot sem tett volna védekezésül, meg sem ukkant volna, hogy irgalmat könyörögjön. Háttal a falnak dőlve, erőtlenül lógó karral ült a kispadon úgy, ahogy őrei ott hagyták. Amikor azonban körülhordozta tekintetét, nem látott sehol semmi fenyegetőt. Semmi jelét nem vette észre nyilvánvaló veszélynek. A padnak puhán kárpítozott jó ülőkéje volt, a falat szép kordovai bőrtapéta fette, és az ablak előtt aranyszalaggal összefogott nagy vörös damaszt függönyök libegtek. Így hát lassanként rájött, hogy túlságos félelemre semmi oka, és lassan jobbra-balra meg felle kezdte csóválni a fejét. Mozgolódása ellen senki nem emelt kifogást, mire valamelyest neki bátorodott, s nagy merészen maga alá húzta először egyik, majd másik lábát, végül két kezére támaszkodva felegyenesedett és talpra állt. E pillanatban egy jó megjelenésű katonatiszt nyitott be egy ajtón, szólt még néhány szót valakihez, aki a szomszéd szobában tartózkodott, aztán a fogolyhoz fordult. Maga ez a Bonacieux? Szólalt meg. Igen, tiszt uram, hebegett a rőfös, és inkább halott volt, mint eleven. Én vagyok szolgálatára. Lépjen be, mondta tiszt. Azzal oldalt lépett, és előre engedte a rőföst. Az ellenvetés nélkül engedelmeskedett, és bement a szobába, ahol a jelek szerint már várták. nagy szobába jutott. Támadó és védő fegyverek díszítették a falakat, zárt és füllett volt a levegő. Jól lehet, még csak szeptember vége felé jártak, a kandallóban már tűz lobogott. A helyiség közepén négyszögletes asztal roskadásig rakva könyvekkel, papírokkal, rajtuk kiterítve Lárosel városának óriási térképe. A kandalló előtt középtermetű férfi állt, arca gőgös, előkelő, szeme átható, homloka széles. Sovány arca még hosszabbnak hatott, mert bajusza alatt kecske szakállat viselt. A férfi alig 36-37 éves lehetett, haja bajusza és kecske szakálla azonban már is deresedett. A kardvan az oldalán azt hihette volna a szemlélő, hogy katonaféle. Bivaj bőrcsizmája kissé még mindig poros volt, jelezte, hogy a nap folyamán lóháton ült. A férfi Armand Jean Duplessis Richelieu bíboros volt, és csöppet sem hasonlított ahhoz a megtört taggastyánhoz, ahogyan ábrázolják. Nem ő volt az a szenvedő, rozzantestű mártír, akinek hangja megfakult, és úgy ül a nagy karszékban, mint síremléke előcsarnokában, miközben csupán a lángelme ereje tartja benne a lelket, és fáradhatatlan, tevékeny elméje vezeti egész Európa ellen a harcot. Ilyen volt valódi mi voltában ekkoriban. Ügyes, hódító gavallér, s a teste már gyengébb is valamivel olyan erkölcsi erő fűti, mely minden idők egyik legrendkívülibb emberévé tette. Most, miután megsegítette Nevers herceget a mantuai hercegségben, miután elfoglalta Nimes-t, Castries-t és Uzit, javában szőtte újabb terveit, hogy az angolokat kiűzze Ré-szigetéről, és megostromolja Lárost. Első pillantásra semmi jel nem mutatta, hogy ő a bíboros, és ha arcol nem ismerte valaki, ugyan nem mondta volna meg, ki áll előtte. A szegény rőfös megállt az ajtóban. A férfi pedig, akit most mutattunk be, rámerett szemével, mintha a múlt mélyéig akarna hatolni. Ez az a Bonacieux, szólalt meg aztán pillanatnyi hallgatás után. Igen, kegyelmes uram, felelt a tiszt. Helyes, adja ide az iratokat, és hagyjon magunkra. Tiszt felvette az asztalról a kért papírokat, átnyújtotta a férfinak, földig hajolt és kiment. Bonacieux ráismert a papírokra. A jegyzőkönyvre a Bastille-beli kihallgatásról. A férfi a kandalló előtt felpillantott az iratokból, és ilyenkor pillantása törként hatolt a boldogtalan rőfös szívébe. A bíboros 10 percig olvasott, 10 másodpercig Bonacieux-t fürkészte szemével, és már is tudta, honnan fúv a szél. Ilyen ábrázottan nem lehet senki összeesküvő, dörmögte. De annyi baj, lássuk csak közelebbről. Maga ellen felségárulás a vád, szólalt meg lassan a bíboros. Hallottam, kegyelmes uram, kiáltott fel Bonacieux, és úgy szólította vallatóját, ahogy az imént hallotta tiszttől. De esküszöm, azt sem tudom miért. A bíboros leküzdötte derültségét. Összeesküvést szőtt a feleségével, Chevreuse asszonnyal és Milord Buckinghammel. Valóban hallottam már a nevüket a feleségemtől, kegyelmes uram, válaszolta Réfes. Mit beszélt róluk? Azt mondta Richelieu bíboros, Párizsba csalogatta Buckingham herceget, hogy tönkre tegye és a királynét is vele. Ezt merte mondani? Tört ki indulatosan a bíboros. Igen, kegyelmes uram, de én azt mondtam neki, ne beszéljen így, mert ő eminenciája nem lehet. Hallgasson, tökéletlen, vágott közbe a bíboros. Szóró-szóra ezt felelte a feleségem is, kegyelmes uram. Tudja-e, ki rabolt el a feleségét? Nem, kegyelmes uram. De azért csak gyanakszik valakire. Igenis, kegyelmes uram, úgy láttam azonban, hogy a biztos úr haragszik rám, mert gyanakszom, azért már nem is gyanakszom. Tudja, hogy megszökött a felesége? Nem, kegyelmes uram, erről csak a börtönben értesültem a biztos úr jóvoltából, igazán kedves ember. A bíboros másodszor is elnyomta derültségét. Szóval azt se tudja, mi történt feleségével azóta, hogy megszökött? Sejtem nem sincs róla, kegyelmes uram, de gondolom visszatért a Louvre-ba. Éjfél után 1 órakor még nem tért vissza. Jaj, Istenem, vagy mi történt vele? Legyen nyugodt, majd kiderül. A bíboros előtt nem maradhat titokban. A bíboros mindent tud. Akkor hát úgy gondolja, kegyelmes uram, hogy a bíboros kegyeskedik, majd tudatni vele, mi történt a feleségemmel? Meg lehet. Legfontosabb azonban az, hogy őszintén elmondja, milyen kapcsolatban volt Chevreuse asszonnyal a felesége. De ha fogalmam sincs róla, kegyelmes uram, soha se láttam a hölgyet. Amikor a felesége elé ment a Louvre-ba, egyenesen hazament a felesége? Szinte soha. Kelme árusokhoz tért be, és én is elkísértem. Hány ilyen kelme árus volt? Kettő, kegyelmes uram. Hol laknak? Az egyik a Vogirár utcában, a másik a Árfa utcában. Maga is bement a feleségével a boltba? Nem, kegyelmes uram, soha a kapuban vártam meg. És mivel magyarázta, hogy egyedül jár hozzájuk? Semmivel, azt mondta, várjak, én pedig vártam. Ugyancsak előzékeny féri maga, Bonacieux uram, mondta a bíboros. Azt mondja, kedves uram, mondta magában a rőfös, mi a fene, nem is állok át olyan rosszul. Megismerni a házakat? Meg! A kapusszámot tudja? Tudom. Na, mondja. Vogirár utca 25, Hárfa utca 75. Jól van, szólt a bíboros. Azzal egy ezüst csengettyű után nyúlt és csengetett. Belépett a tiszt. Keresse meg Rochefort, szólt halkan. Azonnal jöjjön hozzám, ha visszatért. A gróf éppen itt van, felelt a tiszt. Sürgősen beszélni óhajt eminenciát. Jöjjön át, jöjjön azonnal, mondta élénkkel is eljön. A tiszt kipattant a szobából oly villámsebesen, ahogyan általában szolgái engedelmeskednek a bíborosnak. Eminenciáddal? Vagyogta Bonacieux, és szeme is kifordult a megdöbbenéstől. 5 perc sem múlt el a tiszt távozása után nyílott az ajtó, és új szereplő jelent meg a színen. Ez ő? Kiáltott fel Bonacieux. Ki ez az ő? Kérdezte a bíboros. Aki elrabolt a feleségem. A bíboros ismét csengetett. Belépett a tiszt. Adja át ezt az embert őreinek, várjon, amíg újra be nem hívom. Nem, kegyem sem, nem ő az, kiabált Bonacieux. Tévedtem, nem ő, egészen más, nem is hasonlít hozzá. Ez az úr rendes ember. Vigyék már ezt a marhát, mondta bíboros. A tiszt karolragadta Bonacieux-t, és visszakísérte az előszobába, ahol már várta a két őr. Az imént belépett új szereplő türelmetlenül követte Bonacieux tekintetével, míg csak ki nem lépett a szobából, s alig csukódott be mögött az ajtó, megszólalt. Találkoztak, mondta a bíborosnak, miközben élénken feléje lépett. Kik találkoztak? Kérdezte ő eminencia. Ők ketten. A királynő és a herceg, kiáltott fel is elé. Igen. Hol? A Louvre-ban. Biztos ebben? Tökéletesen. Kitől tudja? Lennoy asszonytól, aki, mint tudni kegyeskedik, megbízható híve eminenciádnak. És miért nem mondta előbb? Vagy a véletlen hozta úgy, vagy bizalmatlan volt a királyné. Szürzsi asszonyt éjszakára nem engedte eltávozni szobájából, és egész nap magánál tartotta. Helyes. Kikaptunk. Majd azon leszünk, hogy visszaüssünk. Biztos lehet, kegyelmes uram, hogy szívvel, lélekkel segítségére leszek. És hogy történt a dolog? Fél egykor éjfél után a királyné együtt volt hölgyeivel. Hol? Álosszobájában. Helyes? Amikor egy zsebkendőt nyújtottak át neki azzal, hogy varrónője küldi. Aztán? A királynét igen felkavarta a dolog, és a vastag pirosító alatt is látszott, hogy belesápad. És aztán? Fölkelt székéről, és remegő hangon így szólt. Hölgyeim, várjanak, 10 perc múlva visszajövök. Kinyitott a hálófülké ajtaját, és távozott. Miért nem küldött Lannoy asszonyomban értesítést? Semmit sem lehetett tudni bizonyosan. A királyné különben is azt mondta, hölgyeim, várjanak. Ő pedig nem merte megszegni a királyné parancsát. És mennyi ideig volt szobáján kívül a királyné? 3/4 óráig. Egyik hölgye sem kísérte el? Csak Donya Estefana. Azután visszatért? Visszatért, de magához vett egy névbetűit viselő piciny rózsafa kazettát, és tisztént újra kiment. És amikor később visszatért, visszahozta a kazettát? Nem. Tudja, Lennon asszony, mi van a kazettában? Igen, Gyémán Ginor hegyek, ő felségétől kapta a királyné. És a királyné nem hozta vissza a kazettát? Nem. Lennon asszony azt hiszi, hogy Buckinghamnek adta át. Bizonyos benne. Hogy? Lánoly asszony, mint a királyné udvarhölgye, napközben keresni kezdte a kazettát. Nyugtalanságot színlelt, hogy nem találja, s végül is megkérdezte a királynét. És a királyné? A királyné egészen elpirult, és azt felelte, hogy az este eltörte az egyik zsinórhegyet, és elküldte ékszerészéhez megjavítani. Menjen város az ékszerészhez, és tudja meg, igaz-e vagy nem. Már voltam ott. Nos, mit mond az ékszerész? Színét sem látta az eltört zsinórhegyne. Remek! Rochefort még nincs veszve minden, sőt, talán jobbat nem is kívánhatunk. Igenis, percig sem kétlem, hogy eminenciád Langelmie jóvá teszi ügynökének ostobáságáért, igaz? A számból vette ki eminenciád, nem hagyta végigmondani. Na most tudja, hol bújkál Chevreuse hercegné és Buckingham herceg? Nem tudom, kegyelmes uram, erről semmit nem sikerült megtudnom az embereimtől. Mert én tudom. Eminenciát tudja? Tudom, vagy legalábbis gyanítom. Egyik a Vagirár utca 25, a másik a Hárfa utca 75 alatt. Ó, hagyja eminenciát, hogy letartóztassam őket? Azt hiszem késő, már kereket oldottak. Azért legjobb, ha utána nézünk. Vigye magával 10 gárdistámat, és kutassák át a két házat. Már is kegyelmes uram. Az a Rochefort el is tűnt a szobából.
Alexandre Dumas a Három testőr című írásának 14. része, felolvasta Varga Tamás, a műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt vasárnap 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Lányi Béla, Verbita testvérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Lányi Béla testvért, aki a Verbita közösségből érkezett a szerkesztőségünkbe, és nem is akár honnan, a Fülöp-szigetekről, ahol, ha jól tudom, 18 éve teljesít szolgálatot.
Igen, 2007-ben érkeztem oda.
A szívem szerint egyből bele vágnék a közepébe, de nagyon érdekel az életútja is, hogy hogyan szólította önt a Jóisten erre a hivatásra, és miért pont a Verbita közösségbe?
Én tulajdonképpen budapesti vagyok a 7. kerületből, és építészetet tanultam, viszont úgy gondoltam, hogy nagyon fontos lenne, hogy a hitünket megpróbáljam terjeszteni, továbbadni másoknak, és ez a missziós szerzetesen egy nagyon fontos keretet ad, lehetőséget ad. Nagyon örülök, hogy az Isten Ige Társasága keretében tudok dolgozni, és hát először én Ausztriában léptem be a társaságba, utána áthelyeztek a lengyel rendtartományba, a fehéroroszországi területre, utána Magyarországon voltam, és most pedig a Fülöp-szigeteken dolgozom.
Nagyon picit alkalmunk nyílt beszélgetni, mielőtt még bejöttünk volna a stúdióba, illetve már bent voltunk, amikor megérdeklődtem, hogy hány nyelven is kell ehhez beszélni, hogy az embert egyik helyről a másikra át tudják tenni, de megkaptam a választ, hogy tulajdonképpen ahova elhelyezik, akkor ott meg kell tanulnia először is a nyelvet.
Igen, mert a verbita hivatás az, hogy misszió, az azt jelenti, hogy Krisztus missziós parancsát teljesítjük, elmegyünk oda, ahová a Jóisten küld minket, menjetek el az egész világra, és tegyétek tanítványommá népeket, kereszteljétek meg őket, és így tovább. Tehát ezért mi nem a saját kultúrkörünkben dolgozunk, vagy ha a saját országunkban is, akkor sem azokkal az emberekkel, akik természetesen körülvesznek, hanem azokkal, akiknek a mi szolgálatunkra legnagyobb szüksége van.
Akkor tehát 18 évvel ezelőtt megérkezett a Fülöp-szigetekre.
Igen, így volt.
Egy teljesen más kultúra, gondolom.
Ez valóban így van, teljesen más.
És hogyan tudott oda otthonosan berendezkedni? Lelkileg, testileg?
Hát úgy volt, hogy mikor én megérkeztem 2007. június 2-án, akkor megkaptam a órákat, hogy milyen órákat kell tanítani az egyetemen. A Verbita missziónak van ott egy egyeteme, és akkor megadták, hogy mikor lesznek az órák, és nekem akkortól kezdve fel kellett készülni, mert június 13-án már kezdődött a tanév. Tehát ott egy kicsit más volt akkoriban a tanév. Június 13-án kezdődött.
Hányan vannak odakint önök szerzetesek?
A cebui verbita rendtartománynak 120 tagja van, de ennek fele körülbelül ott van Cebuban. Tehát olyan 50-60 verbita szerzetes van. És ezek nagy része az egyetemmel kapcsolatos szolgálatokat végzi.
Tehát akkor a tanításban vesznek részt leginkább?
Igen, de egyébként a hétvégén én dolgozom gyermekotthonban is.
És mit dolgozik a gyermekotthonban?
Hát a gyermekeknek kell hitoktatást tartani, különböző foglalkozásokat vezetni, tehát ez az én vasárnapi elfoglaltságom.
Ezek a gyermekek, akik ott vannak, ezek tulajdonképpen árva gyermekek?
Igen, tehát ezek általában olyan gyermekek, akiket az utcáról hozott be a rendőrség vagy a szociális hivatal, mert ezek ott hagyták a családjukat, rájöttek, hogy a család nem tudja őket tartani, vagy nem tud gondoskodni róluk, és akkor kimentek az utcára, tehát az utca az mégsem egy ideális terület a gyerek számára, és akkor bekerültek a gyermekotthonba, és én vasárnaponként járok hozzájuk.
És foglalkozik velük. Annak idején, amikor én 18 évesen az érettségi táján jártam, nagy álmom volt, hogy egy szerzetes közösségbe lépjek, de nem is akármelyikbe, én a szeretett misszionáriusaihoz szerettem volna a Teréz anya rendjébe belépni, és pontosan ilyen álmokat dédelgettem, hogy majd misszióba küldenek valahova, és akkor majd segítek ott a gyermekeknek, vagy a betegeknek, vagy az időseknek, úgyhogy számomra hatalmas megtiszteltetés, hogy beszélgethetek önnel, aki ebben benne is van.
Igen.
Minden nap. Betegekkel, vagy idősekkel egyébként foglalkoznak a Verbita rend, vagy az oktatásra teszik a főhangsúlyt?
Ez nem egy tanító rend, hanem ez egy missziós rend. Az azt jelenti, hogy azokon a területeken, ahol csatlakozni tudunk az emberek valódi életéhez, azt meg tudjuk termékenyíteni, tudunk adni egy lelki impulzust hozzá, azok mind hozzátartoznak a Verbita misszióhoz. Tehát az alaphelyzet a lényeg, hogy az ember nem azokkal foglalkozik, akik természetesen körülveszik, hanem igyekszik elmenni másokhoz.
Ugye van egy előjárójuk, aki bármikor helyezheti önöket.
A rendi generális Rómában.
Milyen időközönként várható a helyezés, vagy pedig ez teljesen személyfüggő?
Hát attól függ, hogy ahogy érzi. Én gondolom, hogy én most már a Fülöp-szigeteken maradok végleg. 50 éves kor után már nagyon ritka a helyezés. Tehát ha valaki elérte azt a kort, kivéve szükséghelyzetet, tehát hogyha például azon a helyen már nem lehet dolgozni, vagy valakire nagy szükség volna valahol máshol, vagy pedig ugye az van, hogy ha valaki megbetegszik, akkor haza küldik.
És jól tudom, hogy 3 évente lehet eltávozni.
Igen, így van, 3 évente, 3 hónapra. Tehát az azt jelenti, hogy minden évben lenne egy körülbelül egy hónap szabadság, de ezt nem adják ki nekünk, hanem csak a 3 év után, de akkor egyszerre. Ez azért fontos, mert hogyha az ember túl gyakran jönne haza, akkor elveszíteni a kapcsolatot az ottani emberekkel, vagy pedig esetleg elveszíteni a nyelvet, az ottani a gondolkodásmódot, meg hát természetesen nagyon drága a repülőjegy.
Mennyire volt nehéz annak idején, amikor kezdte a hivatását? Igen. Az, hogy elhelyezik a világon bárhová, és a családját nem látja esetleg, ugye 3 évig.
Hát ugye ez a missziós szerzetesnek az alap gondolata, tehát igazából ez az, amire a Jóisten minket hívott, tehát tulajdonképpen nagyon is örülünk ennek. Persze nyilván az embernek van természetes családja is, az fontos a kapcsolattartás, de igazából a hivatás az, ami bennünket motivál.
De a mai világban egyébként, hála Istennek, már könnyebb tartani a kapcsolatot a családtagokkal is.
Igen, hát a technológia van. Én a Szent István Rádiót is tudom hallgatni Cebuban, 10 000 kilométerre az interneten keresztül.
Nagy megtiszteltetés számunkra. Köszönjük. Ha el tudná mesélni nekünk, hogy el tudjuk képzelni, ugye azért, hogy néznek ki ott a napok?
Igen, ez egy jó kérdés. Tehát nekem, ha elmondok egy hétköznapot, akkor azt kell tudni, hogy oktatással foglalkozom, illetve az egyetemen nekem van egy olyan beosztásom, hogy én vagyok a felelős az egyetem nemzetközi és egyéb külkapcsolataiért. Tehát van egy ilyen iroda a különböző vállalatokkal, a különböző más egyetemekkel, mi tartjuk a kapcsolatot ezen keresztül. Tehát általában úgy van, hogy föl szoktam kelni mondjuk úgy 5:30, és akkor utána természetesen készülődés, és akkor 6:45 én szoktam felkészíteni a kápolnai szentmiséhez a dolgokat. 6:30-tól 7:45-ig van a szentmise, utána van a reggeli. Reggeli után, ha például veszünk egy csütörtöki napot ebből az utóbbi hónapból, akkor én megyek tanítani az egyetemre. Nekem 2 képzettségem van, az egyik az építészet, a másik pedig a hitoktató, tehát teológiát végeztem. Tavaly évben nem tanítottam, de azelőtt minden évben voltak hittanóráim is, de az építészeti órák megvannak, bemegyek, délig van az óra, utána a rendházban megebédelek, és utána megyek az irodába, tehát ahol a nemzetközi meg egyéb ügyek várnak, és akkor sokszor jönnek vendégek, sokszor külföldiek a világ különböző részeiről, Amerikából, Ausztráliából, egyéb ázsiai országokból, Európából, és akkor meg kell állapítani azt, hogy ezeknek mire van szüksége, hogyan akarnak velünk kapcsolatba lépni, és egyáltalán mi a lényeg, meg rengeteg papírmunka is van, mert ez tulajdonképpen egy adminisztratív teendő. 5-ig van a munkaidő, de sokszor tovább is bent kell lenni, és akkor utána este visszamegyek a rendházba, ott van egy vacsora a rendtársakkal együtt, és néha van egy ilyen esti elmélkedés, és néha saját magam csinálom, és aztán utána ezzel befejeződik a nap.
Pont ezt akartam megkérdezni, hogy és hogy tud feltöltekezni akkor, amikor, hát hogy mikor van idő arra, hogy a saját lelkét egy kicsit fel tudja tölteni, hogy állandóan szolgál másokat egész nap?
Tulajdonképpen más ember, aki dolgozik, az is szintén így van, de például amikor én megyek a gyerekekhez vasárnaponként, akkor az nekem egy feltöltődés, mert ez egy egész más. Más a nyelv is, tehát az egyetemen angol a nyelvünk, a gyerekek pedig a mi helyi saját nyelvünket használjuk, mert ők az utcán voltak iskola helyett, tehát nekik az angol tudásuk nem annyira jó. De hát egyébként a sziget nagyon sok szépséget tartalmaz. Tehát egyáltalán az, hogy az ember elmegy sétálni ott a környéken, a rendházunk egy ilyen erdőben van, nagyon szép a környék, igazi természet, tehát oda nagyon szívesen el tudok menni, és akkor ez egy segítség abban is, hogy föltöltődjek.
Úgy tájékozódtam, hogy a Verbita rend egy folyamatosan fejlődő és egyre több ifjabb szerzetest is befogadó rend, tehát, hogy vannak fiatalok is, és szoktak küldeni is ki fiatalabb szerzeteseket?
Aki belép a Verbita misszióba, annak a képzés befejezése előtt egy úgynevezett petíció missionist kell benyújtani, az a missziós kérvény, és ebben az van benne, hogy az ember hova szeretne menni. Tehát ott 8 országot kell megjelölni, és ebből a 8-ból a generális tanács bárhová küldheti. Tehát az alapkiindulás az az, hogy nem maradunk otthon. Tehát, hogy nem marad az ember a saját szülőhazájában, de vannak nyilván kivételek is, akkor valakire nagyon nagy szükség van egy bizonyos helyen, de egyébként az alapkiindulás az, hogy elmegyünk valahová, máshová.
És az ön személyes vágya az mi volt, amikor elindult először?
Én Ausztriában léptem be ebbe a missziós társaságba, és akkor ez egy hosszú procedúra, tehát az örökfogadalom, első fogadalom, szegénység, tisztaság, engedelmesség, ez évente van. És utána örökfogadalomra készül az ember, ezt úgy hívják, hogy örök noviciátus, tehát az örökfogadalomra fölkészítő jelölt év, és akkor a tartományfőnök atyával ott át kellett beszélni egészen alaposan, hogy hol is van szükség rám. Tehát különösen a szerzetes testvérnél nagyon fontos, hogy olyan rendtartományba vagy országba kerüljön, ahol a társaságnak már van valamilyen gyakorlati tevékenysége. Ugye egy papot el lehet küldeni bárhová, mert az akkor tud misézni. Hát nyilván a nyelvet meg kell tanulni, de misézni bárhol tud, de gyakorlati dolgokkal foglalkozó rendtagnak engedélyekre van szüksége, honosításra van szüksége, meg kell ismerni a saját szabványokat, tehát mi sokat beszélgettünk arról, hogy hova kellene menni, és én a rendszerváltás előtt 2 évvel mentem ki Ausztriába, mert akkor még nem volt itt Verbita misszió, de utána a rendszerváltás hangulata nyilván az volt, hogy a volt Szovjetunióban megnyílik ez a lehetőség. Az igazi misszió az tulajdonképpen az, hogy azoknak segíteni, akik valóban rászorulnak. És én akkor már elég jól tudtam oroszul, úgyhogy ez egy ilyen lehetőség volt, főleg lengyel rendtestvérek voltak ott, de mások is, és akkor Fehér Oroszország területén ott nekünk kellett visszavenni a elkobzott templomokat, fölépíteni az egyházi infrastruktúrát, mert tényleg nem volt semmi, és ott az nem luxus, hanem az, hogy egyáltalán egy hideg országban az ember nem tud csak úgy a fa alatt imádkozni, mint mondjuk egy trópuson. Meg kell építeni a templomokat, a plébániaházakat. Nagyon fontos, hogy ez így működjön. Tehát nekünk ezekkel mind foglalkoznunk kellett, és én valóban ez volt a vágyam, hogy tenni valamit azért, hogy a volt szovjet köztársaságokban ismét erőre kapjon a hit, mert nagyon nagy volt az érdeklődés. Tehát eleve az embert elgondolkodtatja, hogy 75 éven át üldözték a hitet, és nem volt vallásgyakorlás, vagy nagyon minimális. És akkor miért van az, hogy az emberek mégis érdeklődnek iránta? Amit talán azért, mert az ember lelke természeténél fogva keresztény. Tehát az embernek van egy érzése, hogy van Jóisten, és a Jóisten hív minket. Talán ezért is annyira fontos.
És mikor átkerült ide a Fülöp-szigetekre, itt ugye jól tudom, hogy itt azért elég nagy arányban voltak egyébként alapvetően keresztény emberek.
Katolikus, igen. Hát ez egy másik helyzet. Nem csak az, hogy az egy hideg misszió volt, az meg egy meleg, trópusi, forró, hanem az, hogy itt tanítani kellett azt, amit csináltunk előzőleg, tehát templomokat építettünk, megszerveztük az infrastruktúrát, és itt tulajdonképpen tanítani kellett, de az egésznek van egy világnézeti aspektusa itt is, ugyanis a Fülöp-szigeteken az állami iskolákban nincs hittan, tehát vagy nagyon gyenge a hittan, bár sokan járnak templomba, ők nem abba gondolkodásmódba járnak, hogy nem, sokan nem is tudják, hogy mi is történik ott a templomban, tehát egy világnézeti képző munka az rendkívül fontos. Ez egy sarkalatos pontja az én hivatásomnak.
Tehát tulajdonképpen akik ott élnek a Fülöp-szigeteken, igazából egy naívabb hitet kapnak otthon a családjaikban, és ezt egészítik ki a Biblia mélyebb ismeretével?
Ők azt tudják, hogy el kell menni templomba, legalábbis szerintem egy olyan 15-20 évvel ezelőtt még tudták, és hogy ez egy jó dolog, meg van egy természetes érzékük a Jóisten felé, egy hitbeli érzék, egy gondolkodásmód, egy elképzelés, és tudják, hogy a Jóisten itt van köztünk. Tehát sokszor lehet látni, hogy a kisgyerek is a hittanóra elején, utcagyerek, hogy elkezd imádkozni a Jóistenhez, az nem a tanult imádság, hanem az, hogy mint hogyha itt volna egy másik ember, és azzal beszélgetnék. Tehát ő ennek a jelenlétében él, de mégis a hitünk szempontjából nagyon sok mindent azért tudni kell. Tehát nem csak az van, hogy az embernek minden természetesen adódik, hanem mindennek van egy háttere. Tehát az, hogy például az atya mit csinál az oltárnál, hogy mi az Úr felmutatás, hogy mi ennek a jelentősége, hogy ez nem csak egy szép gesztus, hanem ez a hitünknek a legmélye, ezt sokan nem tudják. És ott vannak, de nekünk fontos az, hogy megtanítani a hitet. Tehát az egy kicsit olyan népművelés igazából.
Ott is megtartják, ugye nyilván a karácsonyt, meg a húsvétot, a pünköstöt. Ott hogy ünnepelnek?
A karácsony az a Fülöp-szigeteken már az úgynevezett beres hónapokban kezdődik, tehát augusztus 31-én már van, aki földíszíti a karácsonyfát, mert ugye a ber az már egy olyan hónap, tehát nagyon érzelmi jellegű, tulajdonképpen egyházilag talán nem is helyes, mert az advent az igazából egy bűnbánati időszak lenne, de nagyon, nagyon érzelmesen állnak hozzá ehhez. A karácsony maga egy nagyon nagy ünnep. Nem csak az, hogy a családtagoknak az egymás iránti szeretete, hanem az is benne van, hogy az emberek megértik azt, hogy Jézus valóban eljött hozzánk. És ugyanúgy a többi ünnepnek is megvan a maga varázsa.
Azért kérdeztem ezt, mert az egyik ismerősöm még kint voltak a Madagaszkáron, és részesei lehettek az ottani húsvéti együttünneplésnek, és egészen gyönyörű felvételeket láthattam, ahol ők a maguk valójában így egy sportcsarnoknyi területen összegyűlnek és énekelnek együtt. Közben lehet, hogy egy kismama akár megszoktatja a babáját, vagy tehát, hogy teljes természetességben vesznek részt ezen a misén, és együtt énekelnek, együtt zenélnek, és erre voltam igazából kíváncsi, hogy ez is egy sziget, hogy itt hogy
van egy,
működik.
Van egy kiváltsága, tehát ők a karácsony előtti novéna alatt már énekelhetik a glóriát, mert nálunk az nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy 16-ától már pompás ünnepség, ez a hajnali mise. Magyarországon úgy mondjuk, hogy roráté, de ott egy kicsit más, tehát ez a hajnali mise. És a hajnali misében az emberek valóban, ez más, mint a magyarországi adventi mise, mert ez már pompás, fényekkel, nagyon sok ember ott van, tehát 4-kor kezdődik, de 3:30-kor már ott kell lenni, hogy az ember helyet kapjon.
Hajnali 3:30-kor,
igen. Nagyon sok hagyomány kapcsolódik ehhez, igen.
Onnantól kezdve akkor várják, hogy elkezdődjön a mise.
Hát igen, tehát 9-szer van karácsony előtt, 16-ától kezdve minden nap van ez a mise, és akkor ott van, benne van a glória, tehát szinte olyan, mintha már karácsony lenne, de nagyon sok egyéb szokás is van a Fülöp-szigeteken. 80%-ban katolikus ország.
Én nekem úgy tűnik, hogy olyan boldog emberek.
Igen,
annak
igen.
Ellenére, hogy anyagilag annyira nem egy gazdag terület.
Nem gazdag terület, de viszont amiük van, azt megbecsülik. És hát reméljük, hogy ők is lassan boldogulnak. Tehát, hogy ők is egyre több mindenben, ami szükséges számukra, azokat meg tudják kapni.
És azok a gyermekek, akiket hétvégén tud segíteni a Jóisten felé az árvaházakban, ők mennyi idős korukig vannak ebben a házban?
Hát, elvileg 18 éves korban már ki kellene menniük, de sajnos nem mindig lehetséges. Tehát ezért van olyan, hogy még tovább is ott vannak, de általában kicsiként, tehát van olyan 4-5 éves korban, 6 éves korban jön, de vannak azok, akik az utcán kóboroltak, elhagyták a családjukat. Van olyan, amelyik 4-5 évig az utcán van, és csak utána viszik be.
Hát elképesztő feladat lehet ez, mert közben őket gondolom nem csak neveli az ember, hanem szeretgeti is.
Nyilván a szeretet az nagyon fontos. Tehát vannak olyan növendékek, akik azt sem tudják, hogy ki volt az édesanyjuk, mert ugye őket csak ott hagyták valahol. A legtöbb tudja, hogy ki volt az édesanyja, vagy ki még mindig, de nagyon sokszor a szülők nem foglalkoznak a gyerekekkel. Tehát ők le vannak robbanva, maguk dolgaival foglalkoznak, tehát vagy kábítószerfüggők, alkoholisták, vagy bűnözők. Úgyhogy a gyerek otthon megpróbál nekik valamit adni ehelyett.
Volt már olyan esetleg, aki kedvet kapott a szerzetesi élethez közülük?
A egész otthon történetéből, az több mint 30 év, 37 év, egy valaki volt, aki egyházmegyés pap lett, de nem szerzetes.
De akkor volt, akit elhívott a Jóisten erre a szolgálatra?
Igen, ez nagyon nehéz, mert azok a gyerekek nincsenek ehhez hozzászokva. De mind a két otthonban nagyon jó vallásos légkör van. Nem azt mondanám, hogy minden ideális, de mind a két otthonban azért arra figyelnek, hogy legyen imádság a étkezés előtt, étkezés után, amikor fölkelnek a gyerekek. Tehát nem azt mondom, hogy minden tökéletes, de van mégis egy ilyen dolog, hogy hitet fontosnak tartják.
Nagyon szépen köszönjük mi is, hogy befáradt hozzánk a stúdióba, és egy kis szeletét megismerhettük az ön munkásságának is, és annak is, hogy mi zajlik ott a Fülöp-szigeteken, a Verbita közösség mit segít.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Dicsőtessék a Jézus
Krisztus. Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, mai Szerzetesek fél órája című műsorunkban Lányi Béla Verbita testvérrel beszélgettünk. További szép napot kívánva, búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!